Tehát amikor sokan azt mondják, hogy ő neki genetikailag rossz a foga, akkor ezt lehet erre ellenpéldaként felhozni, hogy lehet, hogy ő neki van valamilyen tényleg olyan családi adottsága, ami miatt egy kicsit nehezebb, de megfelelően fenntartott szájhigiéniával ez abszolút kezelhető ma már.
Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek titeket a Közjól legújabb epizódjában. A szánkkal eszünk, beszélünk, nevetünk, csókolunk, és kimondjuk azt, amit érzünk. A fogaink állapota árulkodik az egészségünkről, és arról, hogy mennyire figyelünk oda magunkra. Mégis a legtöbben akkor figyelünk a fogainkra, amikor már baj van. Akad, akinek a rendelőben mondják el először, hogy hogyan is kell jól fogat mosni, mások pedig még mindig rettegnek az orvosoktól, pedig messze meghaladtuk már az indokolatlan fogcsiszolások és az amalgám töméseknek a korát. Mai vendégeim dr. Barabás József Béla, fogorvos, dentoalveoláris sebész szakorvos és dr. Vürsing Tamás, fogorvos, arc- és ágapott sebész. Tartsatok velünk, és tudjunk meg mindent a fogainkról. Sziasztok, nagyon köszi, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Üdv a stúdióban, Tamás.
Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget.
És köszi, hogy itt vagy, József.
Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget.
A mai témánk a fogak, és azzal a kérdéssel szeretném elindítani ezt a mai beszélgetést, hogy a magyarok fogairól mi az, amit általánosságban el tudtok mondani? Milyen állapotban vannak a fogaink, és mennyire tükrözi ez az életmódunkat, vagy akár a gondolkodásunkat?
Hát szerintem a magyaroknak a fogai így röviden nincsenek túl jó állapotban. Szerintem a fogazatunknak az állapota az így tükrözi a magyaroknak a szociokulturális hozzáállását az egészséghez, az egészségükhöz. Én úgy gondolom, hogy nem is annyira országspecifikus most már az, hogy Magyarországon a magyaroknak hogy néz ki a foga, hanem sokkal inkább az, hogy társadalmilag ki mennyire figyel oda önmagára, az egészségére. Tehát, hogyha valaki egészségtudatosabb, azok közül a magyarok közül is sok mindenkinek elég jó fogazata van, és odafigyel rá, és ez látszik. Még vannak olyan emberek, akik, ugye ez a populációnak a nagy része, aki sajnos nem fordít elég gondot az egészségére, és ott viszont borzasztó állapotokkal találkozunk.
Igen, így van. Én is így gondolom. Tehát, hogy ez máshol a gyerekkorban elkezdődik. Tehát akik még szerencsésebb helyre születnek, jobb szociális státuszba, ott megvan az, hogy már gyerekkorban viszik fogorvoshoz, már amikor, tehát még nincs lyukas foga, már látja a fogorvos, megszokja ezt a közeget. Ezzel szemben, aki mondjuk hátrányosabb helyzetben születik, ott hiába derül ki, hogy van egy lyukas foga, nem fogják elvinni fogorvoshoz a gyereket, és akkor ez a tejfogak már rosszak, akkor nagyon ritkán látni azt, hogy akkor jön egy ilyen hirtelen felismerés, hogy akkor a maradó fogakra most már vigyázni kell, hanem ezt viszi tovább, és ugye van ez a két garnitúra fogunk, és onnantól kezdve, hogyha azok elromlottak, akkor már csak valami mesterséges megoldás van.
Ez amúgy tényleg így van, meg hogyha mondjuk van egy ilyen jó élmény egyszer a fogorvosnál, az akár felül tudja írni azt az ilyen tévhitet is, hogy a fogorvos az mindig fájdalmas. Milyen tévhitekkel találkoztok így a mindennapjaitok során, ami még mindig így benne van az emberekben?
Hát így az előző gondolatodra reflektálva, én úgy látom, hogy nagyon sok olyan páciens van, aki egy gyerekkori rossz fogorvos élményt egész életében cipel magával, és felnőtt emberek van, hogy tényleg elsírják magukat, annyira rettegnek a fogorvostól, és hát ugye erre nekünk megvannak a különböző praktikáink, technikáink, hogy hogyan lehet ezt a feszültséget oldani, és nyilván ez egy hosszas folyamat, hogy a pácienssel valamilyen bizalmi viszonyt először a bizalmába férkőzünk, és kialakuljon egy olyan bizalmon alapuló orvos-páciens viszony, ami már lehetővé teszi a közös munkát. És ugye ez fontos, hogy közös munka, mert a fogorvos az ugye csinál valamit a páciens szájában, de ugyanilyen fontos a másik fele a dolognak, hogy otthon a páciens mit csinál a szájával és a fogaival.
Mondasz egy példát arra, mert ez amúgy nagyon jól hangzik, hogy erre odafigyeltek, hogy mivel oldjátok mondjuk így a félelmet valakiben?
Hát ott kezdődik a dolog, hogy mielőtt a rendelőnket megcsináltuk, én sokat beszélgettem olyan emberekkel, akik úgy barátaim, vagy úgy ismerőseim, hogy nem szakmabeliek, tehát kvázi fogorvosi tekintetben laikusok, és megkérdeztem őket, hogy mi az, ami őket a legjobban zavarja egy fogorvosi rendelőben, és érdekes volt, hogy a szagok, amik nagyon zavarják az embereket, ezek a fertőtlenítő szag, ami van sok orvosi rendelőben, a hangok, ugye a fúrógépnek a hangja az eleve olyan, amiben mindenkinek fölmegy tőle a pumpa, és ugye még vannak, utána olvasgattunk, és lakberendezővel közösen, hogy a természet közelsége oldja ezt a feszültséget, tehát mi ezekkel a dolgokkal, ez ugye a hardware része, és akkor utána, ugye a páciens, amikor belép először a rendelőbe, azt látja, hogy ő hol van, milyen közegbe, és akkor utána én úgy gondolom, hogy sok beszélgetéssel lehet oldani ezt a feszültséget.
Tamás, az állami ellátásban mennyire van lehetőség odafigyelni ilyen empatikus lépésekre vagy környezetre?
Hát, hogy is mondjam, biztos, hogy kevésbé, mint egy magánrendelésen, tehát azért más a betegszám, nagyobb terhelés van, kevesebb idő jut egy betegre, de ez nem csak a fogászat szájsebészetre igaz, azt gondolom. Azt tudom mondani, hogy igyekszünk azért empatikusan fordulni az emberekhez, de azt is látni kell, hogy azért az állami ellátásra, pláne szájsebészetre azért szerintem kifejezetten jellemző, hogy az utolsó utáni pillanatban jönnek el az emberek, tehát amikor már nagyon régóta van baj, már nem bírja tovább a fájdalmat, akkor jelentkeznek kezelésre, és akkor ugye már a személyes megélésük is az, hogy egy ilyen eleve egy iszonyat fájdalommal jönnek, biztos, hogy voltak rosszabb gyerekkori emlékek adott esetben, tehát hogy szerintem kellemes emléke a szájsebészetről igazán kevés embernek van. De mindezek ellenére én azt gondolom, hogy igyekszünk, hogy amennyire lehet azért tompítsuk ezt a nehéz helyzetet.
És amúgy változott a pácienseknek a hozzáállása az elmúlt 10 évben akármiben?
Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat. Nem azt mondom, hogy ez Magyarország teljes populációjára igaz, de azért a trendek azért Magyarországra is beszűrődnek. Azért az elmúlt 15 évben nagyon sok honfitársunk dolgozott, élt, tanult külföldön, és onnan azért nagyon sok mindent hazahoznak szemléletben is, egészségtudatosságban is, és sokkal nagyobb igény van olyan típusú kezelésekre, amikre mondjuk, amikor én végeztem mondjuk bő 15 évvel ezelőtt, akkor nem volt akkora igény.
Igen, ezt én is el tudom támasztani, de egyébként az nagyon érdekes, hogy nagyon sokan élnek a fiatalabb generáció is külföldön, de hogy ennek ellenére, hogy amit kint látnak, azért sokan mégis inkább hazajönnek orvosi kezelésre, és pláne fogorvosi kezelésre szerintem van egy ilyen irányú turizmus is, tehát egy ilyen magyarok jönnek Magyarországra fogászati ellátásra, akár Angliából, Svájcból.
Ez a szolgáltatások árai miatt van? Vagy?
Szerintem az ár miatt is, másrészt meg az amiatt is, hogy megkapják azt a minőséget egy hazai magárendelésen, mint egy svájcin, mivel hogy a svájciak is ide jönnek sokszor, meg az angolok, meg az írek, meg a norvégok, meg még sorolhatnám.
Inkább itt én azt is látom, vagy azt is belelátom ebbe egy kicsit, hogy ugye a fogászati ellátásoknak a minősége mondjuk egy nyugat-európai országban nagyon-nagyon tág határok között szór. Tehát, hogyha mondjuk egy magyar, aki mondjuk kint alul Angliába, mondjuk bejut egy ottani állami ellátású rendelőben, ott nem fog egy annyira nagyon magas szintű ellátást kapni. Lehet, hogy itthon egy magánrendelőben jobb minőségű ellátást kap, viszont ami a kinti top magánrendelői színvonal, az meg egyszerűen Magyarországról nézve a teljesen megfizethetetlen kategória.
Hát azért azt gondolom, hogy Magyarországról nézve a magyar magánrendeléseknek a szolgáltatása is sokaknak a megfizethetetlen kategóriába tartoznak, és miközben jön rengeteg turista vagy külföldön élő magyar a hazai szolgáltatásokat igénybe venni. Ti hogyan látjátok ezt, hogy egyrészt mennyire elérhetőek ugyanazok a szolgáltatások Magyarországon állami és magán rendelésben, másrészt pedig, hogy igaz-e az, hogy a magánszolgáltatásoknak egy jelentős részét külföldről veszik igénybe?
Én dolgoztam ugye külföldi páciensekkel foglalkozó fogászati ellátásban, és az gyakorlatilag egy teljesen más típusú ellátás, mint ami mondjuk egy magyarországi magyar páciensnek nyújtható ellátás, mert kicsit a páciensekre ott ugye kevesebb idő jut, ugye nincs annyit beszélgetve velük, tehát az egy kicsit ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyobb léptékű kezelést jelent.
Ilyen helyzetekben, amikor valaki idejön, és akkor mondjuk 3 alkalommal, vagy 4 alkalommal kell megoldani az egész
20 éves problémát,
akkor ott mindenképpen kompromisszumokat kell hozni.
De ezt most az állami szolgálat?
Nem, ezt a külföldről érkező betegeket. Okay. Ez a külföldről érkező betegeknél, legalábbis én ezt tapasztaltam. Az, hogy az állami ellátásban meg lehet-e kapni konkrétan a fogászatban, a szájsebészetben azt, amit a magárendelőkben, az szerintem az egy bonyolult kérdés, mert nagyon sok mindent meg lehet kapni, akár TB finanszírozottan, tehát implantátumot meg lehet kapni az állami ellátásba is, csak az nem mindegy, hogy mondjuk mennyit kell rá várni, illetve mondjuk mikroszkópos gyökérkezelés is elérhető állami ellátásba, csak megint az, hogy milyen várakozási idők vannak, és szerintem legtöbb magánellátás az a fogászaton, szájsebészeten kívül is, tehát legyen mondjuk egy csípőprotézisről szó. A csípőprotézisről is ki lehet várni azt a 3 évet, de ha valaki nem akarja, akkor elmegy egy magánszolgáltatóhoz, ahol megkapja, amikor akarja.
Illetve még azt tenném hozzá, hogy a mi szakmánk, mondjuk itt legyen fogászat vagy szájsebészet, az nagyon egy ilyen technika-szenzitív szakma. Tehát lehet, hogy bizonyos szintű szolgáltatások elérhetőek, de azon a szolgáltatáson belül is vannak szegmensek. Például mondjuk, hogy egy fogtechnikus csinál egy koronát, ott is óriási különbségek vannak minőségben és árban is, akár 3-4-5-szörös szorzó is lehet 2 budapesti fogtechnikai labor között. És a magánellátás versus állami ellátás, ugye a minőségbeli különbség az itt is látszik. Tehát, hogy sajnos ma már, vagy nem tudom, hogy sajnos-e, jó minőségű fogászati ellátást megfelelő technikai háttér nélkül egyszerűen már nem lehet nyújtani. Az az idő is lejárt, hogy van egy fogorvos, aki mindenhez ért, és akkor a családba, a gyerektől a nagypapáig mindenkinek ő csinálja a fogát. Ez egyszerűen már nem lehetséges, mert annyira kitágult a tudás spektrum, annyira sok mindenre kell odafigyelni, hogy egyre inkább specializálódnak a fogorvosok, akár rendelők is, tehát vannak olyan rendelők, akik csak, mondjuk előbb említette a Tamás, hogy mikroszkópos gyökértömés, van olyan rendelő, hogy csak mikroszkóppal csak gyökérkezelnek.
És laikusként amúgy honnan tudom, hogy én így technológiailag jó helyen járok-e?
Ez nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz dolog, és a pácienseknek nagyon nehéz dolguk van, mert van egy iszonyatos marketing és média zaj, és utána ugye ebből próbálja az ember azokat az információ morzsákat összeszedni, hogy mi lehet a jó, vagy nekem mire van szükségem. Ezen sokat gondolkodtam, hogy lehet ebbe valami jó tanácsot adni. Én úgy gondolom, hogyha valaki mondjuk egy nagyobb kezelésre akarja magát rászánni, vagy keres egy fogorvosi rendelőt, akkor menjen el több helyre, konzultáljon, és olvasson utána. Tehát azt a saját research-öt, amit ebbe bele kellene tenni, azt én szerintem nem nagyon lehet megspórolni.
Azt hiszem, hogy talán már egyik egészségügyi területen sem.
Igen.
Pontosan, és pláne úgy, hogy azért az egészségügy az nem azt akartam mondani, nem exakt tudomány, de hogy általában nem csak egy jó megoldás van egy adott problémára, és ezért is érdemes mondjuk több helyre elmenni, de mondjuk, hogyha van egy olyan megoldás, amit 4-ből 3 helyen mondanak, akkor azért valószínűleg hihető, hogy az egy jó megoldás lesz arra a problémára. De igen, tehát utána kell menni a dolgoknak sajnos, mert nehéz.
Mi a jellemző, hogy benneteket akkor keresnek meg, amikor már nagyon fáj valami? Ezt említetted, hogy te javarészt inkább ezzel találkozol, vagy azért már vannak olyan emberek is, akik tényleg preventív jelleggel elmennek, átnézetik a fogukat, és megelőző lépéseket tesznek?
Hál' Istennek az elmúlt néhány évben azért egyre több olyan páciens van, aki egy kicsit igyekszik előre gondolkodni, vagy akár az életében olyan szakaszba ért el, hogy vannak olyan 60 pluszos pácienseink, akiknek most érett meg a gondolat arra, hogy fogszabályoztasson például. Tehát, hogy és nem egy, meg nem kettő. Tehát, hogy van azért már ebben egy ilyen sokkal nagyobb tudatosság, és egyre szélesebb az a réteg szerintem, aki gondol erre.
És mi az, ami miatt ez a preventív, egyrészt mi a preventív fogászat, másrészt meg, hogy mi az, ami miatt általánosságban érdemes nekünk minél előbb, vagy folyamatosan elmenni hozzátok, és nézni a fogunknak az állapotát.
Hát ugye a prevenciónak az a lényeg, hogy megelőzzük a problémát, vagy hamar felismerjük, tehát több szintje van.
Igen, most egy kicsit arra is gondoltam, hogy talán a fogakon is túlmutató jelentősége lehet néha
ez, egy fogászati igen, problémán. Az egész. Ja, értelek. Az most már elég világos, hogy hogy a fogaknak az állapota az az egész szervezetnek az állapotára kihat. Tehát, hogyha valakinek egy krónikus gyulladás zajlik a fogainál, tehát legyen ez fogágybetegség, vagy fogszúvasodás következtében a foggyökéren kialakuló gyulladás, ez gyakorlatilag távoli problémákat okozhat a szervezetbe, tehát szívérendszeri betegségekkel mindenképpen összefügg, ennek már elég széles irodalma van, de manapság már az Alzheimer-kórral is összefüggésbe hozzák, tehát hogy itt nem csak arról van szó, hogy valakinek nem szép a mosolya, meg nem tudja megrágni az almát, hanem gyakorlatilag egészségben eltöltött életéveket veszthet el azzal, hogyha nem vigyáz a fogaira. Ugye a prevenció kérdése szerintem nagyon fontos, mert hogy ez nem csak a fogászat szájsebészet területén, de mindenhol máshol is valahogy így, mint hogyha hiányozna így a hazai köztudatból, vagy nem tudom, nem sok energiát fordítunk rá szerintem.
Nem eleget, az nem biztos, eleget. Igen.
És az biztos, hogy a fogászati prevenció az mondjuk az óvodába, bölcsődébe kezdődik, tehát és erre a fogorvosi képzés során ebben szinte mindenki részt vesz valamilyen szinten, tehát kimenni ezekbe az intézményekbe, megtanítani a gyerekeket fogat mosni, ez egy létező dolog, de úgy mondjuk egy alkalommal kimegy valaki, attól még nem biztos, hogy megváltozik a gyereknek a fogmosáshoz való viszonya. Tehát, hogyha nem látja, hogy mondjuk a szülők fogat mosnak, akkor ő se fogja megragadni a kefét magától, hogy akkor hagyj mossak fogat.
Tehát, hogy ennek a hatékonysága, tehát valóban van ilyen Magyarországon, de ennek a hatékonysága, és ezt a hatékonyságot utána a fogazatoknak az állapota az, ami szerintem visszaadja, és ebben látszik, van ez a DMFT index, hogy hány szuvas, hány hiányzó, és hány tömött foga van egy adott egyénnek, és ebben a számban Magyarország az nagyon-nagyon magas számot ér el.
Mint mondjuk az EU átlagnak.
Igen, az erős.
Például Svédországban, meg Finnországban egy nagyon-nagyon jó iskolai és óvodai prevenciós program fut, és ott például ez ilyen döbbenetesen alacsony szám. Tehát amikor sokan azt mondják, hogy ő neki genetikailag rossz a foga, akkor ezt lehet erre ellenpéldaként felhozni, hogy lehet, hogy ő neki van valamilyen tényleg olyan családi adottsága, ami miatt egy kicsit nehezebb, de megfelelően fenntartott szájhigiéniával ez abszolút kezelhető ma már. Tehát az, hogy valaki hajlamos fogágybetegségre, hogyha ez kontroll alatt van, megfelelő szájhigiénés protokollok be vannak vezetve, akkor gyakorlatilag ez a folyamat egy ilyen nulla közeli tempóra le tud lassulni.
És amúgy ma, amikor felnőttek, hol tanulnak meg fogat mosni jól? Tehát a rendelőitekben, vagy hova kell egyáltalán fordulni, és hogyan kell jól fogat mosni?
Ez egy óriási probléma, hogy nem tudunk jól fogat mosni, a pácienseink sem tudnak jól fogat mosni, és ez nagyon sok idő és energia, hogy valakit megtanítsunk jól fogat mosni. Ugye dentálhigiénikusok foglalkoznak a pácienseknek a szájhigiéniájával. Ugye, hogyha valaki mondjuk idősebb lesz, vagy mondjuk fogpótlása lesz, akkor ugye az a klasszikus módszer, hogy egy fogkrémet és egy fogkefét ragadok, az már hatványozottan nem elegendő. Tehát ugye, hogyha valakinek van egy hídpótlás, akkor alatta, mellette mindenhol meg kell tisztítani a lepedéktől ezeket a pótlásokat, az implantátumokat meg aztán pláne. És hogyha ezt dentálhigiénikus nem mutatja meg a páciensnek, akkor egy fogorvos sem várhatja el szerintem a pácienstől, hogy de hát miért nem tetszett mosni ezt a hidat, hát most adtuk át egy fél éve, és milyen állapotban van. Ha én nem mutatom meg, akkor honnan tudná szegény páciens?
Sima fogkefe vagy elektromos fogkefe?
Teljesen mindegy. Mindenki szerintem azt használja, amit ő jobban tud használni. Az tény, hogy az elektromos fogkefe a fogtisztítás kézügyességi vagy technikai hiányosságait egy kicsit jobban elmaszkírozza. Ami még fontos, hogy ahhoz képest teljesen mindegy, hogy milyen fogkefe, fontos, hogy puha sörtéjű fogkefét érdemes használni, mert az ilyen, sokan mondják, hogy neki csak a kemény fogkefe, kemény sörtéjű fogkefe tisztítja le a fogát megfelelően. Ezekkel az ilyen keményebb sörtéjű fogkefékkel nagyon komoly károsodást tudunk okozni a fogunknak.
Meg gondolom az íny.
Meg az ínynek, igen. Tehát, hogy ilyen komoly kopásokat tud ez okozni, úgyhogy óvatosnak kell lenni, nagyon kis erővel kell fogat mosni.
És amúgy van egy ilyen idő határ, amit még javasoltok, csak hogyha már ennél a témánál.
Hát az átlagos, amit javasolnak, az nagyjából ez a 2 perc, de utána ezt azért illik kiegészíteni fogköztisztítással is. Tehát ugye az, hogy fogkefével megmossuk a fogunkat, az a történetnek egy része. A fogközöket is meg kell tisztítani, mert hogyha az ember csak fogkefével mos fogat, akkor a fogközökben soha nem lesz eltávolítva a lepedék.
A fogmosáson kívül mik azok az alaphibák, amit így elkövetünk a szájhigiéniánkkal kapcsolatban?
Én inkább ilyen egyedi dolgokra, vagy azok jutnak most eszembe, hogy nem tudom, például volt olyan, hogy fiatal gyerek, és folyamatosan rágcsálta a tollat például az iskolában, és a frontfogába például egy óriási kopást tudott ezzel előidézni. Tehát, hogy nagyon sok ilyen rossz orális szokás van, amivel nagyon sokat tudunk ártani a fogainknak. Fogcsikorgatásra tudok gondolni. Itt ugye az emberek nagy része fogcsikorgatásra arra gondol, amikor ez a rettenetes csiszoló hang, hogy valaki álmába csikorgatja a fogait, de például olyan is van, aki éjszaka egyszerűen csak iszonyatos erővel összeszorítja a fogait, és eltelik 5-10 év, és akkor utána látjuk a fogain, hogy úristen, milyen kopások vannak itt, és akkor mondja, hogy de hát én nem is csikorgatom a fogaimat, hát valamitől le vannak kopva azok a fogak. Lehet, hogy észrevétlenül is tud lenni ilyen dolog. Aztán persze ennek ugye nyilván egyrészt, most ugye beszélünk sokat a fogakról, de ezt az egészet úgy érdemes figyelembe venni, hogy a rágóapparátus, ugye aminek része az állkapocs csontok, az állcsont izület, a nyakizmok, az arcizmok. Tehát az, hogyha valakinek van egy harapási rendellenessége például, vagy egy ilyen, mi úgy hívjuk, hogy parafunkció, tehát hogy valami rossz funkcióbeli eltérés, akkor annak simán akár a testtartásra is lehet a kihatása, vagy egy rossz testtartásnak például a fogakra. Most volt például egy páciensem, egy hölgy, akinek csípőprotézist csináltak, és utána elkezdett neki fájni az állkapocs izülete. És akkor sokáig nézegettük, és bizony ilyeneknek is lehet, mert az egyik lába egy picivel rövidebb lett utána. Utána megváltozott a testtartása, kellett egy ilyen néhány hónapos átmeneti időszak, amíg a szervezet meg a vázizmok ezt így kikompenzálták, és utána elfogyott a balansz, és egyszerűen elkezdett fájni az állkapocs izülete, meg a rágóizma.
De meg azt sem mondja, hogy mit eszünk, tehát hogy az a sok finomított cukor, meg cukros üdítő, az, tehát még a legjobb szájhigiéni mellett is azért arra is érdemes odafigyelni, hogy ezeket minimálisra kell szorítani, mert ugye a fogszúrosodást is, meg a fogálybetegséget is, ugye két leggyakoribb betegség, ami a rágószervet érinti, mind a kettőt baktériumok okozzák. És ezeket a baktériumokat, ezeket cukorra letetjük nagyon egyszerűen. Tehát hogyha kevesebb ilyesmit viszünk be, akkor azzal azért tudunk segíteni abban, hogy kevésbé szaporodjanak el ezek a baktériumok, és okozzanak további problémákat.
Meg a legkárosabb szokásaink, mert itt a kávé, meg a kóla, így ez az első kettő, ami így eszembe jut, ami azért így konkrétan látszik a fogakon, nyilván a cigi, de hogy van-e még olyan, ami így nagyon befolyásolja az életmód keretein belül?
Én innen a kávét kivenném, mert azon kívül, hogy elszínezi a fogakat, az funkcionálisan olyan nagy bajt nem okoz a fogaknak.
Az adásról sokat beszélgettünk arról, hogy mennyire szeretünk mindannyian kávézni.
Kávé-teje az ér, az jó. De mondjuk az alkoholfogyasztást is azért meg kell említeni. Nem a fogszúvasodás, meg a fogálybetegség kapcsán, de a szájüregi daganatok kapcsán mindenképpen. Ez nem olyan szintű népbetegség a szájüregi daganat, mint a fogszúvasodás, meg a fogálybetegség, de Magyarországon világ élvonalában vagyunk sajnos ennek a betegségnek a számába, mind az új betegségek számába, mind a halálozás számába. Úgyhogy ezt mindenképpen említeni kell, hogy a dohányzás meg az alkoholfogyasztás az mindenképpen rizikó tényező, és ráadásul minél többet dohányzik valaki, még minél inkább az égetett szeszek, tehát a tömény alkoholt fogyasztja, annál nagyobb a rizikója, és a kettő rizikó nem csak összeadódik, hanem úgynevezett kumulatív hatás, tehát a kettő együtt az aztán nagyon-nagyon sokszorosára növeli a szájüregi daganatnak a kockázatát, és ez ez régebben ez mondjuk azt mondtuk, hogy az 50-es, 60-as férfiaknak a betegsége volt, mert hogy évtizedek kellenek ahhoz, hogy annyi károsító hatás érje a szárnyalkahártyát, hogy egy daganat kialakuljon, de manapság már fiatalabb generációban és nők között is egyre gyakoribb ez.
És az IQOS meg mondjuk a snüssz is ide tartozik?
Igen, az IQOS-ról már azt szerintem állásfoglalás is van, nem tévedek, hogy az egy ártalomcsökkentő eszköz, tehát az mindenképpen ezek a hevítéses technológiák, ezek kevésbé károsak, szájüregi daganat szempontja, mint az égetett dohány, persze ezek is károsak, tehát ajánlani senkinek nem, tehát ne erre szokjon rá, vagy nem tudom, de hogy mindenképpen kevésbé káros, mint az égetett dohány. A snüssz az arról nem tudok pontos információt, de hogy az a fajta snüssz, amiben dohány van, az mindenképpen baromi káros. Tehát az egy...
Erre nekem most... fognál, nem?
Igen. Erre most nekem van egy személyes tapasztalatom, hogy pár héttel ezelőtt egy fiatal páciens jelent meg a rendelőben, snüsszözik, és hogy valamilyen fehér foltot talált a szájában, és gyakorlatilag egy... 20-as évei végében járó fiatal emberben egy ilyen leukoplákiát találtunk, ami most ugye szövettani vizsgálatot végzünk. Erről ugye Tamás tud többet mesélni, de a fiatal embereknél is komoly problémát okoz.
Igen, tehát hogy az egy, tehát a bagórágás például, aminek mondjuk a snüssz egy ilyen szofisztikált verziója mondjuk így, a bagórágás az kifejezetten csúnya szájüregi daganatokat tud okozni. Most jöttem haza egy hete Indiából, ahol ez egy élő probléma, tehát ott több ilyen beteget láttam, meg egy kórházban voltam, hogy sok ilyen beteget kezelnek. Gyakorlatilag minden nap operálnak daganatos betegeket, és nagyon fiatal korban nagyon csúnya előrehaladott daganatok tudnak kialakulni a dohányrágástól. Na most a snüssz az be van csomagolva valamilyen szövet zacskóba, de ugyanaz az ilyen nagyon agresszív anyag, és hogyha folyamatosan irritálja a nyálkahártyát, akkor abból előbb-utóbb kialakulhat egy daganat.
Indiában is dolgozol, vagy ez valami projektről?
Ez egy ilyen egyszeri alkalom volt, ez egy német alapítvány által szervezett misszió volt.
És mi a misszió célja?
A misszió célja az ajak szájpadhasadékos gyerekeknek az ellátása volt. Köznyelvben ez a nyúlszáj, illetve farkastorok, ez egy... Ez hát gyakorlatilag a leggyakoribb fejlődési rendellenesség így a szájüreg meg a felnyak területen. Indiában 35 ezer ilyen gyerek születik egy évben, és ugye nagy ország, de hogy az ellátás az nehézkes.
A szájüregi daganatokat azt hogyan, tehát hogy hova kell menni szűrésre, vagy hogyan lehet egyáltalán észrevenni, hogyha valakinek ott valami problémája van?
A szűrés az ugye egyrészt magunkra oda kell figyelni, de nyilván nem ez a szűrése, hanem hogyha az ember elmegy fogorvosi rendelőbe, vagy szájsebészet, vagy szájsebészetre, akkor minden vizsgálatnak az eleje egy úgynevezett stomato-onkológiai szűrővizsgálat, amikor a fogorvos, vagy a szájsebész átnézi a szárnyálkahártya képleteket, tehát ugye nem csak a fogakat nézzük ilyenkor, hanem ami a fogak körül van, és ilyenkor keresünk arra utaló jeleket, ami valamilyen rendellenességre utal. Ilyen lehet ugye például leukoplákia, vagy valamilyen fehér elváltozás, vagy pácienseknek talán úgy lehet a legegyszerűbben elmondani, hogy mondjuk egy ilyen seb, ami hosszú ideig nem gyógyul. Tehát, hogy a páciensek először ezt szokták észrevenni, olyan, mint egy afta, ami mondjuk nem múlik el egy hét alatt. Tehát, hogyha valaki a szájüregében ilyet észlel, ilyet lát, akkor mindenképpen forduljon a szakemberhez.
A rossz szokások között nekem még az energiaital jutott eszembe, hogy az hogyan befolyásolja?
Energiaital, vagy ilyen cukros üdítőitalok, tehát az abszolút a fekete listánk, ha van ilyen, vagy ha lehet ilyet mondani, akkor annak az élén van. Mert ugye ezeknek ugye magas a cukortartalma, ami egy probléma, de ugye van magas savtartalom is mellette, és a kettő együtt összeadódva ez a fogzománcra nagyon-nagyon rossz hatással van. Ugye itt ez fontos megemlíteni, hogy ugye a fogzománc az úgy van kitalálva, hogy ellenálljon a környezeti hatásoknak, de az nem egy természetes dolog, hogy mondjuk valaki egész nap egy ilyen cukros, savas üdítőitalt szopogat, és az van a szájában. Egyszerűen akkor a fogaknak nincs idejük remineralizálódni. Ha valaki mondjuk nagyon édesség, vagy édes szájú, vagy szeret édességet fogyasztani, akkor azt szoktuk javasolni, hogy érdemesebb ezt az édesség bevitelt az étkezés utánra tehát mondjuk egy desszert formájában elfogyasztani, nem pedig étkezések között folyamatosan. A másik dolog pedig az, hogy a édességből, ugye ami tisztán beviszünk cukrot, az sokkal rosszabb hatású a fogakra, mint hogyha ez a cukor mondjuk be van csomagolva valamilyen lipidbe, vagy valamilyen zsírba. Tehát például egy csokoládé a fogak szempontjából egy egészségesebb cukorbevitel, mint hogyha mondjuk egy savanyú cukorkát szopogat valaki.
A savanyú cukorka után muszáj rákérdeznem a rágóra, mint egy kicsit rágófüggőként is, hogy mi helyzet a rágóval?
A rágó önmagában nem rossz a fogaknak. Ugye a rágóval, ami probléma, ugye, hogyha valaki sokat rágózik, az inkább az állkapocs ízületet terheli túl. Ugye van, aki egyik rágót veszi be a másik után, és folyamatosan rágózik. Az állkapocs ízület az nem arra lett tervezve, hogy a nap, nem tudom, 12-14 ki mennyi órát van ébren, hogy abba az idő intervallumban ugye folyamatos terhelést kapja, mint ahogy a lábunk sem arra, hogy egész nap maratont fussunk. Tehát egyszerűen túl használjuk vele.
Tamás, említetted az ártalomcsökkentés fogalmát a cigaretta, IQOS vonatkozásba, de egy szájüreg szintjén bármit érdemes-e még így tudnunk arról, vagy hogyan tudunk ártalmat csökkenteni?
Hát azt hiszem, hogy a táplálkozással kapcsolatban azt kihangsúlyoztuk, hogy ezek az egyszerű cukrok, finomított cukrok kerülése, vagy legalább a frekvenciának a csökkentése, tehát az, hogy étkezés után egy alkalommal eszünk valami édeset, az sokkal kevésbé káros, mint hogyha egész nap folyamatosan valami édeset eszünk, hogy, ahogy ezt már a József is mondta. Szájüregi daganat kapcsán pedig az alkoholfogyasztás csökkentése, meg lehetőleg az alacsonyabb alkoholtartalmú italoknak a fogyasztása, dohányzásból is ugye leszokás, vagy csökkenteni a cigaretták számát, vagy valamilyen hevítéses technológiára átállni, illetve amit még érdemes megemlíteni, hogy a szájüregi daganatoknál is most már egy bizonyos típusnál kimutatták a HPV-nek a jelentőségét, ugyanúgy, mint a méhnyakráknál. Nem ennyire erős az összefüggés, tehát hogy a méhnyakráknál megvolt ez, hogy az oltás bevezetésével valami 90%-os csökkenést lehetett elérni. Itt a szájgarati daganatoknak egy bizonyos csoportja az, ami HPV asszociált, de a HPV oltás az ugyanúgy segít ennek a megelőzésébe, tehát ezt mondjuk tudjuk javasolni.
Ez férfiak és nők esetében ugyanaz?
Is, persze. Igen. És a HPV asszociált szájüregi daganatok az egy egész külön kategória egyébként, tehát hogy sokkal fiatalabb korban alakul ki, és sokkal gyorsabban terjed a szájüregen túlra. Tehát ez egy nagyon fontos tényező.
Meg a táplálkozással gondolom, hogy az összes olyan betegség is, ami mondjuk száj, fogászat és gasztroenterológiai vonatkozású, és nem feltétlenül most nagyon kinyitva ezt a témát, mert ez, ha jól sejtem, elég nagy, de hogy itt is vannak kapcsolódási pontok.
Nincs fogalma mondjuk valakinek, hogy nem elegendő, vagy rossz a rágó funkciója, akkor az étel az nem a megfelelő formában jut el a gyomorba, és
emésztetlen,
gyakorlatilag megrágatlanul, és a gyomornak kell valahogy ugye feldolgoznia ezt, tehát ez szépen végig fog haladni az egész emésztőszerven a szájüregi, vagy a száj, vagy rágószernek a funkció hiánya, az további problémákat fog maga után vonni.
Biztosan. És ezt gondolom nem csak a fog hiány, hanem adott esetben mondjuk egy állkapocs probléma, vagy egy rossz...
Igen, tehát hogyha például valakinek van egy állkapocs ízületi problémája, és mondjuk fáj az állkapocs ízülete, hasonló tud lenni, mint akár egy teniszkönyök, csak ugye ezt az ízületünket a napi ugye rágásban, beszédben nagyon sokat használjuk. Kialakulhat például egy szájzár is, illetve lehet, hogy valakinek eleinte csak kattog az állkapocs ízülete, utána fájdalom miatt nem rág úgy, vagy elkezd nagyon feldolgozott élelmiszereket fogyasztani, és akkor ennek egy ilyen, tehát folyamatosan visszük magunkkal ezt a problémát.
Amikor az adás előtt így beszéltünk a szakterületetekről, mind a kettőtökkel való beszélgetés alapján egy kicsit olyan, vagy az volt a benyomásom, hogy ilyen digitális laborrá vált a fogászat, és nagyon sok újítás van. Mit hozott a digitalizáció az egész szakterület számára?
Most az elmúlt évtizedben egy ilyen nagyon nagy és nagyon rapid fejlődés van, nem csak a fogászatban, hanem a életünk minden területére kihatással van a digitalizáció. Fogászatban én úgy gondolom, hogy szinte amit tanultam az egyetemen, ami nem is volt annyira régen, szinte mindent, ha nem is újra kell tanulni, de át kell gondolni, és át kell helyezni ebbe a digitális térbe. az élet más területeire az igaz, hogy ez a digitalizáció egy kicsit ilyen személytelenné teszi a interakciókat emberek között. Most a fogászatban én szerintem ennek pont az ellenkezője játszódik le, mert ezekkel az új digitális eszközökkel a pácienst annyira be tudjuk vonni a kezelésekbe, sokkal könnyebben meg tudjuk mutatni neki akár azt is, hogy mi a probléma, és a problémából egy megoldást levezetni, modellezni tudjuk akár a későbbi eredményt, legyen ez akár egy implantációs kezelés, vagy egy fogszabályzó kezelésnek a végeredménye, vagy akár csak egy esztétikai mosoly átalakítás, hogy a páciensek nem érzik annyira kirekesztve magukat ebből az egész folyamatból, és ez a orvos-beteg kapcsolatra, a bizalom viszonyára egy nagyon-nagyon pozitív hatással van én szerintem.
Tudsz mondani pár példát így mondjuk a beavatkozások szintjén, hogy hol találkozol ezzel a leggyakrabban, hogy ez már így segít?
Igazándiból azt kell mondanom, hogy minden egyes beavatkozásnál. Akár csak vegyünk egy olyan esetet, hogy valakinek mondjuk egy fogával van valami probléma, ugye régebben kapott egy tükröt a kezébe, és akkor ugye a szájba, hogyha megpróbálunk bevilágítani, ez egy sötét hely, ott nyál van, tehát nagyon nehéz ott bármit megmutatni, meg dolgozni is. Mondjuk egy korszerű digitális makró fényképezőgéppel nagyon egyszerűen lefényképezem, és már rögtön egy nagy monitoron látja mellettem 50 cm-esre kinagyítva a fogát, és onnantól kezdve mind a ketten látjuk, hogy mi a probléma, és akkor nem a páciens jobban megbízik az orvosban, hogy nem egy nem tudom, kitalált problémával állunk szembe, hanem sokkal könnyebb neki is ezt elfogadni, hogyha látja. Vagy például én most 43 éves vagyok, és most átestem egy fogszabályzó kezelésen, egy ilyen aligner típusú fogszabályzó rendszerrel, és ott is nagyon jó volt azt látni, hogy láttam háromdimenzióban, hogy hogy néznek ki most a fogaim, és láttam azt, hogy hogy fog kinézni 20 sínnel később, 20 héttel később, és gyakorlatilag a fogaim ezt a mozgatási tervet lekövették, és ez igazándiból szerintem egy fantasztikus dolog, hogy nem az van, hogy valakinek a szájába bekerül egy fogszabályzó, és akkor megfogjuk egymás kezét, és bízunk benne, hogy jó lesz, hanem ez most már egy ennél egy sokkal jobban megmutatható, leírható, elképzelhető folyamat. Vagy például olyan páciensek, akiknek az összes foga mondjuk egy súlyos fogágybetegség miatt eltávolításra kerülnek, még mielőtt a fogaikat eltávolítjuk, tudunk csinálni egy olyan mosolytervet, egy olyan tervet, amivel gyakorlatilag meg tudjuk neki mutatni, hogy milyen lesz a végkifejlet, és ez ugye nem csak egy rajz, hanem ez egy olyan pontosságú 3D modellezés, ami gyakorlatilag a végén tényleg olyan lesz. És ugye a páciens bele tudjuk vonni az egész folyamatba, tehát ő meg tudja mondani azt, hogy az a fog legyen egy kicsit szögletesebb, ez egy kicsit legyen rövidebb, az egy kicsit legyen hosszabb, ezzel a fogszínnel az én arcomhoz ez nem tetszik, tehát hogy kicsit olyan, mint amikor az ember vásárol egy új autót, és akkor bemegy az autókereskedésbe, és akkor ki tudja választani, hogy milyen kárpit legyen benne, meg hogy milyen legyen a kerék rajta. Kicsit most már a fogászatban is lehet ilyesmit.
Csak ez részben, ez a mosolyterv, ez nagyon tetszik, ez az egészség mellett azért ez egy szépészeti beavatkozás főként.
Igenis, meg nem is, mert például ugye itt mi funkcionális problémákat oldunk meg, és az, hogy a fog szép mellette, az egy mellékhatás. Tehát például egy fogszabályzásnak is ugye nem az a lényege, hogy a fogakat szépen katonás sorrendbe rendezzük, illetve ez egy mellékhatása az egésznek. Ugye itt az a fontos, hogy a rágó funkció miatt csináljuk a fogszabályzást főleg, illetve ugye, hogyha valakinek torlódottak a fogai, akkor nehezebben tudja tisztítani, sokkal könnyebben alakul ki mondjuk approximális káriesz fogszúvasodások, nehezebben tudja tisztán tartani. Lehet olyan, hogy például valaki fogsejemmel sem tud bemenni, tehát nagyon sok olyan páciens van, aki mondjuk 50-60 éves korára, mivel torlódott a fogazata, van mondjuk nem tudom 20-30 fogtömés a szájába ebből kifolyólag. Tehát, hogy esztétikai dolog, de azért az esztétikán ezek messze-messze túlmutatnak.
Állami ellátásban is elérhetőek ilyen technológiák?
Talán inkább azt mondanám, hogy mondjuk egy jól felszerelt magánrendelőben minden egy helyen van. Uh-huh. És hogyha mondjuk a szájsebész, a gyökérkezelő specialistával akar konzultálni, akkor átjön a gyökérkezelő specialista a szomszéd szobából, hárman a beteggel megbeszélik az egészet, és tulajdonképpen a probléma az már sínen van. az állami ellátásban is úgy mondani, hogy nagyon sok minden elérhető, mert amiről már beszéltünk is, csak ugye ez egy, mondjuk azt, hogy egy ilyen, mint az egyetem, egy ilyen nagy monstrum, ott nehéz gyorsan megoldani problémákat adott esetben.
De hogy ugyanaz a végeredmény, tehát a mosolyterv az meg tud valósulni, csak mondjuk egy hosszabb átfutási idővel.
Mondjuk azt, hogy a fogszabályozást, hogyha vesszük, én, hogy a klinikán, mi a kollégákkal elég szoros kapcsolatban vagyunk a fogszabályozási klinikán dolgozó kollégákkal, mert van egy csomó közös betegünk, akiknek fogszabályozásra van szüksége, és álcsontműtétre is. Tehát nem mindent lehet megoldani csak fogszabályozóval, hanem néha az álcsontokat is mozgatni kell, át kell vágni, át kell helyezni, és ez ugye sebészi kezelés. És sok ilyen beteget látunk. Ebben a probléma, vagy a témakörben is megvan ugye a 3D tervezés, a 3D nyomtatás, a műtéti eredménynek a megtervezése, de egyszerűen az a helyzet, hogy sokkal nagyobb az igény, mint a kereslet nagyobb, mint a kínálat, és egyszerűen elképesztő sokat dolgoznak a kollégák, de van hogy így is, hogy valakit megnézünk, hogy igen, ez egy olyan páciens, akinek nem csak fogszabályozás kell, hanem műtét is kell, de lehet, hogy egy év múlva fogják tudni elkezdeni a fogszabályozását. Megkapja azt a kezelést, hogyha kell, akkor rögzített fogszabályozóval, ha kell, akkor sínes, vagy ilyen aligner típusú fogszabályozóval, de hogyha valaki azt mondja, hogy én nem akarok egy évet várni, akkor valami más megoldást kell keresni.
Kicsit akkor nyissuk ki ezt az ákapocs sebészetet, hogy pontosan milyen problémáknak a megoldása tartozik az ákapocs sebészet alá.
Igazából ez az ilyen álcsont ortopédiai kezelések, azt hiszem így lehetne a legadekvátabban megfogalmazni, legszebben megfogalmazni. Tehát van olyan eltérés, ami gyakorlatilag egy fogtorlódás, vagy egy ilyen kisebb harapási rendellenesség, az a fogaknak a mozgatásával megoldható, és szerencsére a legtöbb eset az ez a kategória. Viszont vannak olyan eltérések, ahol az álcsontoknak a mérete, vagy az alakja olyan aszimmetrikus, vagy egymáshoz képest a felső-alsó álcsont annyira más dimenzióban van, hogy ha nagyon próbálkozik az ember, akkor se lehet csak fogszabályozóval megoldani, tehát mondjuk egy ilyen kifejezett buldog harapást, hogyha elképzelünk, azt én nagyon erős kompromisszumot kell hozni, hogy azt fogszabályozóval oldja meg az ember, és ilyenkor van az, hogy sebészek és fogszabályozók közösen kezelünk egy pacienst, a fogszabályozók végzik a fogszabályozó előkezelést a műtét előtt, mi pedig egy CT alapú, meg 3D fotó alapú modellt készítünk, illetve a fogíveket beszkenneljük, tehát itt mindenféle technikai vívmányt használunk, és akkor gyakorlatilag egy ilyen virtuális fej készül a szoftverben, amit erre használunk, és ezen meg tudjuk tervezni azt, hogy az álcsontokat hogyan kell áthelyezni, milliméter pontossággal, meg szögperc pontossággal, hogy hogyan kell elforgatni, átpozícionálni, és akkor gyakorlatilag ezt műtétileg mi elvégezzük, és akkor egy teljesen új arc születik sokszor.
Képzeld el, hogy nekem egy nagyon kedves barátom, akinél végigkísértem egy ilyen folyamatot, és azért, ahogy így hallgatlak, már most így bekapcsol bennem ez a félelem, meg ez a rettegés, és nála azt láttam, hogy egy nagyon komoly előkészület volt, brutális műtét, és utána jó pár hónap felépülés. Tehát, hogy ez azért, amit én végignéztem, az nem azt mutatta, hogy ez így a technológia eredményeként ez egy ilyen könnyű, nem tudom, séta a parkban, hanem ezek iszonyatosan
invazív. Ezek a fajta műtétek, amiket te is említesz, meg amiket a Tamás említett, ezek eléggé invazív műtétek, és ez mondjuk a teljes műtéti repertoárnak egy ilyen nem annyira tág szegmense. Viszont azoknak a pácienseknek, akiknek erre tényleg szüksége van, ezekkel a digitális technológiákkal ez mégiscsak egy nagy segítség, mert itt is sokkal kiszámíthatóbb lesz a végeredmény. Úgyhogy ez egy nagy előrelépés, de mondjuk, hogyha egy kicsit visszalépünk, és ennél kicsit, hogy mondjam, hétköznapi problémákat keresünk, hogy mondjuk valakinek van X darab foghiánya, akkor ezekkel a digitális technikákkal a tervezés ma már olyan szinten van, hogy ahogy a Tamás is mondta, hogy a páciensről készítünk egy ilyen avatárt, ahol gyakorlatilag a CT adatokat, az arcscan adatokat, az intraorális scan adatokat összegyúrjuk, és egy szoftverrel, vagy egy fogtechnikus szoftverrel egyszerűen meg tudjuk tervezni az egész beavatkozást, ami a pácienseknél mondjuk egy ilyen implantátumos kezelésnél nagyon nagy előny tud lenni, hogy ma már sokkal inkább tudunk minimál invazívak lenni, mint régebben tudtunk. Tehát
mondjuk például, hogy ez mit jelent, mert azt nem biztos, hogy mindenki tudja.
Igen, tehát például, hogyha valakinek egy teljes álcsontot rehabilitálunk, tehát hogy el kell távolítani a fogakat, be kell ültetni az implantátumokat, és utána arra a páciens szeretne mondjuk egy fix fogpótlást, akkor ezt ma már meg lehet csinálni természetesen hosszas előkészület után, akár úgy is, hogy szikét nem is használunk a beavatkozáshoz, és nagyjából 2,5-3 óra alatt meg lehet azt csinálni, hogy a páciensnek eltávolítjuk a fogait, és azokon a kvázi lukakon, ahol a fogat eltávolítottuk, azon keresztül helyezzük be az implantátumot, egy előre 3D nyomtatással elkészített sablonon keresztül, ami nem engedi meg azt, hogy más szögben tartsa a fúrót a sebész, vagy más mélységben fúrjon, mint ami meg lett tervezve előzőleg, és előzőleg meg lehet csinálni erre akár egy 3D nyomtatót, vagy egy frézelt fogpótlást, és ezt azonnal rá lehet tenni. Tehát a páciens fog nélkül gyakorlatilag csak a fogorvosi székben tölt időt, és ez néhány óra alatt le tud zajlódni, és ugye mivel nincsen metszés, nincsen lebenyképzés, nagyon minimálisan vagyunk traumatikusak, annak ellenére, hogy ez egy nagyon durván hangzik ez a beavatkozás, de ezek a páciensek duzzanat, ödéma, meg komolyabb problémák nélkül vészelik át a következő néhány napot. Tehát itt az általad említett több hónapos felépülés helyett inkább azt úgy szoktuk csinálni, vagy az a gyakorlat, hogy mondjuk egy ilyen csütörtöki vagy pénteki napon történnek ezek a műtétek, és ezek a páciensek hétfőn, kedden már tudnak menni dolgozni.
Az nagyon szép. És mennyiben változtatta meg amúgy ez a fogorvos szakmát a digitalizáció? Mert ahogy így meséltél róla, kicsit olyan, mintha ma már a tervezés részét egy kávézóval ülve is meg tudnátok csinálni.
Igen, ezt részben meg is tudjuk csinálni. Ugye mi az a generáció vagyunk, kicsit így a számítógépekkel együtt nőttünk föl. Az internetben mi nem beleszülettünk, hanem az is velünk együtt alakult ki. Ugye nyilván gyerekként, meg fiatalként a fő motiváció az volt még, hogy tudjak játszani a számítógépes játékkal, de ez szükséges ahhoz, hogy én ma azt a munkát úgy tudjam végezni, ahogy végzem. Például az a generáció, aki mondjuk nálunk egy 10-10 évvel idősebb, ők közülük már nem mindenkinek ennyire magától értetődő a számítógépeknek a használata, vagy ezeknek a különböző szoftvereknek, vagy egy háromdimenziós, nem tudom, renderelésben mozogni, és hogy ott térben látni, míg szerintem nekünk ilyen akár számítógépes játékok révén is így jobban kialakultak ezek a skillek, ha lehet így mondani.
Az ilyen régebbi eljárásokra visszakanyarodva egy pillanatra, hogy van olyan a régi eljárás, amit például javasolnátok az embereknek, akik mondjuk azon estek át, akár töméstípus, vagy bármi, hogy azt menjenek el kicserélni, vagy menjenek el valamit felül vizsgáltatni bármilyen okból?
Inkább onnan közelíteném meg, hogy a minősége az adott munkának. Tehát régen, amikor valaki elment mondjuk megcsináltatni a fogait, az általában azzal volt egyenlő, hogy lecsiszolták az összes fogát, és utána kapott rá egy úgynevezett fémkerámia körhidat, ami a tapasztalatom szerint a legritkábban illeszkedik pontosan a fogakra. Ott valószínűleg plakretenció van, tehát hogy a lepedék a korona és a fog között, pont ahol az íny van, megtapad, a páciens egyszerűen nem tudja kitisztítani. Hogyha valakinek ilyen típusú fogpótlás van a szájában, az biztos, hogy meg kell nézni, és valószínűleg le kell cserélni, mert ez hosszú távon nagyon komoly egészségkárosodást tud okozni például. Ugye az amalgám töméseket szokták még említeni, itt igazándiból nem is az amalgámban levő higany az, ami a fő probléma, hanem hogy az amalgám tömés nem rögzül a fogban adhezíven, hanem ott egy kvázi külön életet él, és eléggé erős repesztő hatása tud lenni például a fogra, ugye mivel a fogban benne mozog, ugye a rágóerő az lehet 60-70 kg per négyzetcentiméter az őrlőfogak területén, hogyha valaki rágózik, vagy nem rágózik, naponta akár több ezerszer összeszoríthatjuk a fogainkat, tehát így, ilyen körülmények között, hogy egy ilyen fáradásos törés keletkezzen egy fogban, ennek azért eléggé nagy az esélye.
Az amalgámtömésnek amúgy a toxicitása sem okozhat?
Mert inkább a fogorvosra, meg az asszisztensre volt mérgező.
Okay.
Tehát az amalgámban a higany az egy olyan kötött állapotban van, hogy igazából nem szívódik föl. Viszont amikor még készültek ezek a tömések, akkor ugye a folyékony higanyt kellett összekeverni, és annak a gőzeit belélegezte a fogorvos meg az asszisztens, de tehát inkább minket véd
manapság, az, hogy már manapság ez akkor probléma, amikor eltávolítunk egy amalgám tömést. Ugye töméseket, vagy főleg amalgám tömést ugye csak kofferdám izolálásban szabad eltávolítani.
Ami mit jelent?
Ami azt jelenti, hogy van egy gumilepedő, amire fúrunk több lyukat, és ezeken a lukakon áthúzzuk a fogakat, és gyakorlatilag így teljes izolációban tudunk dolgozni. Ez a jó minőségű fogászati munkának az alapja gyakorlatilag, tehát legyen szó gyökérkezelésről, vagy egy fogtömésről, vagy bármilyen adhezív technikával történő ragasztáshoz, mert az összes ilyen fogászati anyag, amit mi használunk, az nagyon érzékeny a nedvességre. És ugye a szájüreg az egy nedves környezet, gyakorlatilag a szájnyálkahártyánk minden négyzetmilliméterében apró pici nyálmirigyek vannak, a három pár nagy nyálmirigyünkön kívül folyamatosan ugye nyálat termelnek, illetve a másik probléma ugye a leheletünkben levő pára, tehát hogyha egy ilyen fogászati adhezív anyagot mondjuk a fognak a felületére fölviszünk, és a páciensen mondjuk nincs ilyen kofferdám izolálás, akkor a leheletben levő pára miatt a fogtömés, vagy például egy fogpótlás sokkal kisebb erővel fog odaragadni a foghoz, ami nem csak azért probléma, mert kiesik, hanem ott keletkezhet például egy apró rés, ahol a baktériumok be tudnak jutni, és például alászúvasodik a fog.
Mi az, ami felé tart a fogászat? Tehát ezektől a technológiai újításoktól, amit elmondtatok, így egyre fájdalommentesebb, és egyre digitalizáltabb lesz a dolog, és egyre ilyen, hogy mondjam, mint élmény, egy jobb dologá válik a fogászat, vagy mi az irány?
Én azt látom, hogy a minimál invazivitás kezd ezeknek az új technológiáknak hála, illetve ugye a páciens igényeknek hála egyre jobban előtérbe kerülni. Ez nem csak a fogászatra igaz, hanem akár például csípőprotéziseknél is, ugye ez a, hogy ott is megtervezik komputerrel, ott is próbálnak minimál invazívak lenni, nem átvágják az izmokat.
Igen, is vannak.
Igen, abszolút. Tehát, hogy én ebbe az irányba látom a jövőt. Igyekszünk minél több foganyagot megmenteni, tehát talán hál' Istennek ezek a nagyon fehér fogak is kicsit kezdenek kimenni a divatból.
Hát azért nem tudom, azért pár ilyen rikító fogsort azért még látni.
Abszolút látni, de hogyha valaki megcsinálja, vagy megcsináltatja a fogait, akkor az nem egy-két évig van ott, hanem hosszú ideig. Én nem azt mondom, hogy ezek teljesen kiszorultak, hanem hogy kezdenek kimenni a divatból. Ez én szerintem azért káros, mert ugye, hogyha mondjuk héjakkal vagy koronával valaki mondjuk fogszint szeretne változtatni. Ugye, hogyha az eredeti fogszintől minél inkább el akarunk térni, annál nagyobb anyagvastagságra van szükség. Tehát több kerámiára van szükség, hogy az eredeti fogszint elmaszkírozza. És ugye egy természetestől vagy az eredeti fogszintől sokkal inkább eltérő fogszínhez sokkal több foganyagot kell feláldozni. És én erre értem azt, hogy ilyen szempontból ez egy pozitív trend, mert ugye több foganyag marad meg. Tehát, hogyha egy fogat nagyon lecsiszolnak, vagy nagyon lecsiszolunk, akkor azzal akár egy 15 évet elvehetünk a fognak az élettartamából. És ugye a probléma az, hogy egyre tovább élünk, egyre tovább szeretnénk élni, és egyre tovább van szükségünk ugyanarra az utolsó szett fogunkra, és jó lenne ezt minél tovább hordani.
A fogfehérítés gyakorlatilag azért trendként nagyon itt van. Ti mi az, amit ajánlotok, hogy azért érdemes, vagy lehet, vagy hogy nem ártunk vele magunknak, vagy érdemes ezt a trendet, ezt a természetesebb trendet követve elmenni orvoshoz?
A természetesebb trend alatt én nem arra gondoltam, hogy sárga fogakkal kell mindenkinek mászkálni.
Nem, hanem hogy ez a kevésbé fehér, vagy ez a nem rikító fehér.
Igen, ugye hogyha nézzünk egy fogszín kulcsot, amit mi használunk a fogszín meghatározására, illetve a fogtechnikai laborral való kommunikációhoz, ott vannak benne a természetes színek, és vannak az olyan fehér színek, amik a természetben nem nagyon fordulnak elő. Én ezeknek a színeknek a visszaszorulására értettem ezt. Fogfehérítés önmagában, hogyha fogorvosi vagy fogorvosi rendelői háttérrel történik, akkor az nem káros. Egy-két évente lehet ismételni, tehát hogy nem nem ennél gyakrabban. Ugye ez úgy működik, hogy nem a fogat fehéríti ki magát, hanem úgy kell elképzelni a fogzománcot, hogy abban ilyen molekula szinten színes anyagok szivárognak be az ételekből és az italokból. Ezek a színes anyagok úgy néznek ki, hogy ilyen kémiai kettős kötések vannak benne. A fogfehérítés az nem kiveszi ezeket az anyagokat, meg nem kioldja, hanem kémiailag lebontja ezeket a kettős kötéseket, tehát az elszíneződést okozó anyag az benne marad a fogban, viszont elveszíti a színét. Tehát, hogy így működik a fogfehérítés, hogyha mondjuk egy fogorvosi kontrollal otthon végzett fogfehérítésről beszélünk, vagy akár egy rendelői módszerről, ezeknek ma már eléggé alacsony a hatóanyag koncentrációja, és ezért biztonságosnak mondhatóak.
Uh-huh. Igen, fontos, hogy tényleg, hogy szakember segítségét kérjük, hogy ne a Temuról rendeljünk ilyen fehérítő sineket.
Nevezd, de ez egy valós létező probléma.
Tehát ott nem, semmi garancia nincs arra, hogy nincs esetleg túl magas hatóanyag tartalma egy ilyen zselének, és akkor azzal viszont lehet problémát okozni.
És milyen kárt tud ez okozni? Csak hogy...
Hát azon túl, hogy érzékeny lesz a fogadott esetben, akár még...
Fogint le lehet vele marni, zománcot lehet károsítani, hogyha van esetleg pontatlan fogmű, akkor ott amellett akár pulpakárosító hatása is lehet. Tehát, hogy többféle probléma lehet. Nálam volt egy páciens, akinek ő csinált magának valahogy ilyen fogfehérítést, és hetekkel később is ilyen iszonyatosan érzékeny volt a foga, és fölmerült, hogy esetleg lehet, hogy gyökérkezelni kell, mert annyira pulpitizes lett a foga. Aztán ez visszafordult az ő esetében, de nem tudom, hogy milyen anyagokat használnak, teljesen ellenőrizetlen ez az egész.
De amúgy social médián tényleg rengeteg ilyen jön szembe, ilyen olyan krémek, meg bekened, és akkor letörlöd, és kész, hófehér a foga.
Ezeket azért így nem javasolnám, mert hosszú távon sokkal drágább.
Még a jövőt kérdezted.
Igen, ezt az állkapott sebészedre is rá akartam tenni.
Igazából, amit én tőlem szoktak kérdezni, a fogcsira beültetés, ami mindig így előjön, hogy japán tudósok már fogcsirát növesztenek, igen, és azt beültetik.
És az mit tud?
Hát én nem tudom, de hogy...
Én utána olvastam egy kicsit.
Alapvetően, de majd kijavítasz, akkor én azt gondolom, hogy ezek ugye kísérleti technológiák, biztos, hogy ez egy irány, tehát, uh-huh, hogy foghiányokat saját szövetből növesztett fogcsirával megoldani, az nagyon csábító ötletnek tűnik, de hogy azt tudni kell, hogy a természetes útja a fogelőtörésnek, amikor a fogcsira gyakorlatilag foggá fejlődik, az több évet vesz igénybe. És ugye nem is mindig jó irányban nőnek a fogak, ugye ezért van szükség fogszabályozásra, tehát ez egy szerintem ez nem az átlagembernek a foghiányának a megoldása lesz majd a fogcsíra beültetés, hanem aki mondjuk csírahiánnyal születik, mert vannak ilyen gyerekek, akiknek adott esetben akár csak egy néhány foga fejlődik ki. Itt egy csíra beültetéssel megfelelő időben ott gyakorlatilag a természetes fogáttörésnek az ütemébe, hogyha be vannak ültetve ezek a csírák, akkor ez egy használható megoldás. Ez ugye manapság inkább az az elvárás a betegek részéről, hogy azonnal legyen foga. Tehát, hogy az, hogy 3 év múlva kinő majd egy fog valahogy, az szerintem nem egy eladható dolog.
Ez a japán kísérlet, ez anodonciás egerekre vonatkozott, ami azt jelenti, hogy csíra hiányos egerekbe. Van egy fehérje, amit hogyha beadnak, akkor ez a program, ami nem indul el a állkapott sejtekbe, és ezért nem fejlődik ki a fogcsíra, ez átbillen, és akkor kifejlődik a fogcsíra. De hogyha valaki már növesztett egy fogat magának, meg utána még egyet, és utána azt elveszíti, utána nem maradnak ott azok a sejtek, amikbe ez a program lenne, tehát hiába adom nekik ezt a fehérjét, valószínűleg nem fejlődik ki. Illetve visszakanyarodva arra, hogy egy fog mennyire egy bonyolult szerv, bár nem tűnik annak, de ugye abban vannak erek, vannak benne idegek, kötőszövet, dentin, zománc, ugye bele van programozva a sejtekbe, hogy az most egy bal alsó kisörlő, vagy egy jobb felső nagyörlő, egy felső metsző, milyen szögben nőjön, milyen irányban nőjön, hogy induljon el, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon bonyolult genetikai program, ami valószínűleg nem 10 éven belül és nem egy tabletta fogja ezt a problémát megoldani.
Az emberekkel, a paciensekkel való kapcsolat, mert annyira így megütötte a fülemet, amit így erről mesélte, hogy ti hogy látjátok, hogy ebben van előrelépés, tehát az orvosok figyelnek jobban, erre van idejük, akár az állami ellátásban arra figyelni, hogy milyen az orvos-beteg kapcsolat, mert betegként nagyon, nagyon rossz megélni, amikor erre nincs idő, és hogy ebbe ti láttok előrelépést.
Itt a probléma az ugye nagyjából nagyon leegyszerűsítve pénzkérdés, Tehát ugye egy akár az állami egészségügybe, akár egy fogorvosi rendelőbe, ezt úgy hívjuk, hogy székidő, ez ilyen orvosi közgazdaságtan. Megvan az, hogy egy átlag rendelőnek Magyarországon, azt hiszem, voltam most egy ilyen praxismenedzsment képzésen, körülbelül 30 000 forint körül van egy óra székidő. Tehát az, hogyha egy órát ott van egy fogorvosi szék, az 30 000 forint költséget jelent. Hogyha egy pácienssel egy órát szeretne beszélgetni egy orvos, egy átlagos rendelőről beszélünk, annak 30 000 forint költsége van. Itt ugye az, hogy mennyi ideig tart egy konzultáció, az nagyban befolyásolja az is, ugye, hogy mennyi pénzt lehet erre elkölteni, és mondjuk, hogy az állami egészségügyben milyen finanszírozás van mögötte, míg egy magánellátónál az, hogy a konzultáció mennyibe kerül.
Én azt gondolom, hogy a kommunikáció az egyrészt időkérdése is, de hogy talán nem is fordítunk a képzés alatt erre elég elegendő időt. Tehát annyi mindent kell megtanulni tényleg A-tól Z-ig, az anatómiát, az anyagtant, megtanulni magát a fogászatot, meg az általános orvosi tantárgyakat is, és egyszerűen a kommunikáció az egy darab tantárgy valamikor, és igazából egyébként a szakmai sikeresség a technikai képességeken túl leginkább ezen múlik szerintem, tehát hogy mennyire tud valaki a betegekkel, vagy akár a kollégákkal jól kommunikálni, és hát én azt gondolom, hogy van akinek ehhez van érzéke, vagy volt gyerekszobája, vagy szóval, hogy ez így jobban működik, de van akinek meg nincsen, és hogyha nem fordít erre külön időt, hogy ezt valahogy fejlessze, akkor lehet ő a legügyesebb, meg legtechnikásabb valaki, de hogy azért nehéz élete lesz ebben a szakmában.
A social media ezt nem versenyezteti meg lassan egy kicsit? Mert azért azt látom, és amúgy a fogászatban is, hogy egyre több olyan ilyen edukatív platform születik, és nem csak fogászat, de hanem bármilyen magánorvosi, vagy akár ilyen szakorvosi vonalról, ami viszont mutat egy olyan alternatívát, amikor kommunikálnak hozzánk az orvosok. Nincs ebbe változás a social médiától?
Abszolút van, én szerintem, igen. Ennek van egy nagyon pozitív hozadéka is, de ugyanúgy vannak árnyoldalai is, tehát a nagyon sok nem szakember is ad szaktanácsokat az élet minden területére vonatkozóan a social médiába, és lehet, hogy egy olyan ember, aki kellően képzett, az ki tudja szűrni a zajból az értékes információt, de azért ez szerintem nagyon sok embert félre is vezet, tehát van előnye is, de ugyanúgy vannak árnyoldalai is szerintem.
Nagyon sok témát érintettünk ma. Mi lenne az, amit tényleg mindenkinek javasolnátok, gyakorlatilag szinte kortól függetlenül, hogy mi az, amit akár havi szinten, éves szinten érdemes megtenni a saját fogunk egészségéért?
Mindenki kezdjen apró változtatásokat, tehát hogy nem tudom, cukorbevitel csökkentése vagy racionalizálása, alkohol, dohányzás, ezeknek a dolgoknak egy kicsit visszafogása, rendszeresen elmenni fogorvoshoz, ha másért nem, akkor egyszerűen csak azért, mert olcsóbb lesz. Tehát sokkal könnyebb egy kisebb összeget minden évben kifizetni, mint a kisebb összegnek a 50-szeresét egyszer, amikor nagyon mindent meg kell csinálni. Illetve a nagyon minden megcsinálásnak az is egy problémája, hogy ott már azért visszafordíthatatlan problémák, károk keletkeztek, és hiába tűnik úgy, hogy most megcsináltuk a fogainkat, mondjuk jó lesz még egy 5-10 évre, tervezzünk úgy, hogy sokáig fogunk élni, és szeretnénk egészségben eltölteni ezeket az éveket, és magas életminőségben.
Tamás?
Én is csak ismételni tudom a Józsefet, hogy igazából nem mindegy, hogy ki honnan kezdi ezt az egész életmódváltást, mert aki mondjuk napi kétszer mosott fogad, de mondjuk nem használt fogsejmet, akkor neki egy egyszerűbb lépés az, hogy akkor nem kell minden nap elkezdeni használni, de mondjuk akkor legalább először heti egyszer, és akkor szépen olyan lépésekbe, amik azért komfortosak. Ez az egyik. A másik meg szerintem hát amiket így mondtunk, szokjanak le a dohányzásról, fogyasszanak kevesebb alkoholt, és járjanak szűrésre, fogászati és ilyen onkológiai szűrésre.
Kiegészítenétek ezt bármivel a szülők felé?
Manapság azt látom, hogy a szülők azért sokkal jobban odafigyelnek a gyerekeik fogára, fogainak az állapotára. Tehát sok ember van, aki 50-60 éves szülő, és ő már úgy érzi, hogy az ő fogai, tehát hogy ő már látta ennek az egésznek az árnyoldalát, hogy hova vezet az, hogyha nem figyel oda a fogaira, és tényleg azt látom, hogy sokan viszik a gyerekeket fogszabályzásra, rendszeresen viszik fogorvoshoz, tehát pont szerintem, akik mostani gyerekek, őnekik egy sokkal jobb alaphelyzetből indulnak. Nyilván ez nem igaz minden társadalmi rétegre, de ahogy a Tamás is mondta, hogy azért állami egészségügyben is van lehetőség arra, hogy az eddigiekhez képest egy kicsivel többet, egy kicsivel jobbat adjanak a gyerekeiknek. Valószínűleg egy kicsit úgymond több talpalást, több utána nézést igényel az, hogyha valaki ezt állami egészségügyben akarja igénybe venni, és lehet, hogy mondjuk munka mellett nem olyan egyszerű a gyereket folyamatosan vinni, de én azt gondolom, hogy az egészségbe fektetett idő és energia az kamatos túltérő meg később.
Igen, meg talán annyi, hogy a gyerek azért utánozva tanul, tehát hogyha azt látja, hogy anyuka, apuka, nincs is fogkeféjük, és egész nap kólát isznak, akkor hiába mondja neki a szülő, hogy már pedig most elfogad, akkor ezt nem fogja megfogadni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, én is sokat tanultam, és remélem, hogy sokakat inspiráltunk arra, hogy elmenjenek fogorvoshoz, és megtanuljanak minimum jól fogat mosni. Köszi, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
A nézőinknek és a hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Közjól 2 hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el feliratkozni a HVG YouTube podcast csatornánkra és a Közjól Spotify csatornájára. Sziasztok!